Ez a Hozz egy verset, Rím Portré magazin. Egy vendég, egy vers és egy beszélgetés, ami arra tekereg, amerre csak akar. Köszönöm, ha a szórakoztatásért cserébe támogatod a műsort a Patreonon. Mindent megtalálsz a költőmata.hu weboldalon. És most rímekre fel! Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ez a Hozz egy verset, Rím Portré magazin, én Rutai Gábor költőmata vagyok. És természetesen ma is egy vendég, egy vers. És lehetséges, hogy a versre, nem tudom, majd a műsoridő, ha engedi, akkor tudunk csak sort keríteni, mert a hossza az, hát sajátos, mondhatjuk. Igen. Így. Igen. A vendégem pedig Dolák Sali Róbert, akit köszöntök sok szeretettel. Szia!
Köszönöm a meghívást, szia!
És egy nagyon szép ívet fut be a műsor a tekintetben, hogy kik szerepelnek benne, mármint költőként, és az előző adásban például Pilinszky volt, aki a mai költőnkkel szimbiózisban áll, vagy hát az életük legalábbis összeköthető, és ráadásul még a tiéddel is összeköthető a mai költőnknek az élete, és én ezt meglepetéssel olvastam, amikor diskuráltunk a műsor előtt, hogy kivel fogsz érkezni, hogy neked van személyes kapcsolatod a költővel.
Igen. Tehát én is tulajdonképpen nagyon meglepődtem, hogy eszembe jutott ez a mű, amiről beszélünk, de kétség nem volt, hogy nem fogok menekülni ennek a versnek a bemutatásától, mert megfordult azért bennem egyfajta ízlésbeli dilemmaszerű gondolat, hogy megtehetem én ezt, mert túl személyes a dolog, és picit emlékeztethet esetleg embereket arra, hogy amikor, mit tudom, meghal egy költő, vagy van egy halállal kapcsolatos jubileum, akkor előfordul, hogy valaki kérkedik azzal, hogy hát igen, mi összeszoktunk járni, stb., vagy van egy zenész, és akkor rögtön az összes zenész jelentkezik, hogy meséljen róla. Hát én nagyon nem így működök, viszont ha ugye azt mondtad, Gábor, hogy ebből a beszélgetésből indul el a beszélgetés, illetve bocsánat, ebből a versből indul el, akkor ennél személyesebbet nem tudtam volna találni, mint azt a valamit, amit az illető költő konkrétan nekem ajánlott. Ez egy őrület.
Hát tehát ez őrület, őrület. Ez nagyon jó, igen. Ez ritkán fordul elő, igen, az emberrel. Igen.
És hát azért hozzá kell tennem, hogy olyan szempontból nem véletlen, hogy mi nagyon az ő életének az utolsó 13 évében nagyon jó barátok lettünk. Tehát mondhatnám azt, hogy a legjobb barátom volt. Tehát ekkora mázlim volt.
Ezt nem tudtam. Ez mennyire volt tudható te rólad, és ez mennyire égő számomra, hogy ez engem újdonságként ért?
Hát büszkén jelentem, hogy most mondom el először.
Ez komoly?
Igen.
Ez óriási.
Tudnélik, millió rendezvény volt, millió olyan megemlékezés, ami az ő személye körül történt, de az róla szólt. És itt viszont egy műről van szó, egy versről, és úgy gondoltam, hogy ez abszolút nem merénylet a jó ízlés ellen, hogy ha engem szólítasz meg, hogy nekem melyik az a vers, melyik az a kedvenc versem, vagy melyik az a mű, amely kiindulási alapja lehet egy beszélgetésnek, ennél személyesebben nem találhattam volna. Ezért hozom szóba, és mi valóban olyan barátok voltunk, hogyha hajnali fél kettőkor felhívtam őt, és természetesen megkérdeztem, hogy nem zavarok-e, akkor a válasz mindig az volt, hogy Robim, tudod, hogy ha zavarnál, akkor nem venném fel, de akkor, amikor én alszom, vagy nem érek rá, akkor a telefon nem szólal meg. Viszont tényleg mi volt olyan, hogy 2:30-tól 3:40-ig beszélgettünk hajnali 3:40-ig, szóval elképesztő volt, és rendszeres, nagyon-nagyon gyakori telefonálgatásokkal megtűzdelt évtized volt ez, és rengeteget találkoztunk is, szóval nagyon-nagyon élménydús barátság volt.
Nagyon jó, erről szeretném majd egy kicsivel többet beszélgetnénk, meg hogyha ez az ilyen első ilyen alkalom, akkor biztos, hogy tele vagy élménnyel, amit lehet, én örülnék, ha szívesen el is mesélnél, de akkor most már áruljuk el, hogy kiről van szó, bár már említettük azt, hogy Pilinszky hatás, illetve nyilván, hogyha ha ti hosszú ideig jó barátságban voltatok, akkor olyan költőről beszélhetünk, aki kortárs.
És nemrég hunyt el.
És nemrég hunyt el 2015-ben.
15-ben, igen.
És ő pedig?
Fodor Ákos.
Fodor Ákos. És ez a név, ez szerintem nem nagyon tudom elképzelni, hogy valaki ne ismerné ezt a nevet. Még az sem, aki nem nagy versfogyasztó, hiszen az ő munkái lépten nyomon bárhol, tehát a Kutyák és Lovak magazintól egészen a nem tudom, pólóra felírt idézetekig ő mindenhol ott van, sőt, valószínűleg a művét jobban ismerik, mint az önnevét.
Persze. Tehát a mai napig virágzik az ő Facebook oldala, ahol barátok, kortársak folyamatosan közlik az ő verseit, és hát kiemelném az ő munkáinak a gondozása, hogy mondjam, köréből azt a fantasztikus hölgyet, aki az ő felesége, és a mai napig foglalkozik azzal, hogy az ő versei különböző újabb kiadásokban jelenjenek meg, gondozza ezeket az online felületeket, ő Podonyi Hedvig, aki újságíró, és hát egy kiváló szakember, egy fantasztikus irodalomzseni az illető.
Igen, és mindig nagy szeretettel és készségesen nyilatkozik a mai napig is azokról a csodálatos évekről, amit Fodor Ákossal együtt töltött, és hogy említetted azt, hogy gondozza a műveit, olvastam egyszer tőle arról, hogy mielőtt a Fodor Ákos elment előtte, milyen akkurátusan hagyta hátra a gondozni valóit, és szanálta ki a műveinek a jelentős részét, mert nem tartotta méltónak, hogy fennmaradjon, a maradékot pedig szépen rendbe szedve hagyta ott Hedvignek, a feleségének, hogy megkönnyítse a művek gondozását a következő években.
Hihetetlen pontos volt, szóval őrületről, akárhányszor voltam nála, a tárgyak egymás mellett olyan rendben helyezkedtek el, és olyan racionálisan, tündérien és művészien is egyben, az aktuális munkái ilyen kis picike kis lapokon, cetriken volt, egymásra rakva, voltak olyanok, amelyekben nem volt biztos, és valószínű, és hát erről tudomásom van, hogy azokat szüntette meg és tüntette el, amelyeket ő biztosan, nem tudott biztosan, hogy az nem volt ideje ezen elgondolkodni még, hogy azok valóban jók-e. Hihetetlen önkritikus volt. Uh-huh. Tehát azt mondta nekem, amikor sokat beszélgettünk mindenféle írásról, művészetről, stb., hogy az ő legjobb barátja a szemétkosár. Ahova szemtelen arccal dobálta ki az összegyűrt és összetépett lapokat.
Úgy tudom, hogy ő sokat maszatolt, pepecselt, akár az ilyen rövid egysoros, vagy akár haiku hosszúságú műveivel is, hogy lehetséges, hogy nagyon sok kezdeménye volt, amit aztán nem volt kedve vagy ideje így kiművelni, mint amiket ismerünk.
Tehát valószínűnek tartom, bár erről már nem volt módunk beszélni, hogy az utolsó időszakban már nem volt energiája, ideje arra, hogy azt a felhalmozódó nagy mennyiséget olyan szemmel, olyan figyelemmel átnézze, hogy átengedje a saját szűrőjén, ami messze a legkeményebb szűrő volt. Uh-huh, uh-huh. Úgyhogy valószínűleg így volt.
Ezt a beszélgetést vágatlanul ki fogom tenni a YouTube-ra, mint az eddigieket is, illetve magát a szavalást is külön ki szoktam tenni a YouTube-ra. Érdekes videó lesz, mert említettem, hogy sajátos hosszúságú verssel érkeztél. Megkérlek rá, hogy szavald el.
Jó. Először az ajánlást mondom el, utána a címet, és utána a művet.
Igen.
Nem tudok franciául, ha véletlenül azt a francia kifejezést nem mondom jól, akkor javítson ki otthon, aki tud franciául. Hommage à Boborian. Szocializáció. Álszenté avatás.
Meséld el, kérlek, hogy nem, először azt szeretném kérdezni, hogy engem megütközött az, aki a te munkásságodat is ismeri, meg azokat a karaktereket, szerepeket, amivel népszerűvé váltál, hogy igazából talán nem a Boborian, ugye, aki a szóvicceket jól ismeri, vagy az ilyen szójátékokat, inkább az antibácsi karaktere szeret játszani a szavakkal.
A szavakkal inkább. Tehát a szójátékok nagy része inkább az öregnek a privilégiuma.
Igen, 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 igen. Jó. Hogy kaptad te, vagy hogy sikerült odáig elfajulni a barátságotoknak, hogy kaptál tőle egy neked címzett verset, ez téged így tetten ért, egyszer csak hozzád dobta, vagy fölhívott éjjel fél kettőkor, hogy itt van, vagy pedig rátaláltál.
Ezzel is vívódtam, ezzel a gondolat, hogy elhozzam el azt a két lapot, amin ezt átnyújtotta, de aztán...
Itt húztad meg a határt?
Itt húztam meg a határt.
Érthető, jó.
Hozzáteszem, van otthon egy ennyi ilyen nagy alakú boríték, amire nagyon kedveseket írt, és ott rengeteg verset kaptam tőle. Tehát mindig, amikor találkoztunk, akkor, de tényleg rengeteg. Uh-huh. Akkor mindig kaptam egy ilyen borítékot, és kaptam külön egy levelecskét, hoztam egy levelet, és leszakított egy levelet, és meg is van egy-kettő ilyen bebarnult állapotba, és nagy erekjeként őrzöm. És azok a kedves szavak, ami kísérték ezeket, hát azok különösen nagy értéket képviselnek számomra. Az a helyzet, hogy ez úgy alakulhatott ki, hogy ez megtörténhetett, hogy ez tulajdonképpen, oké, a Boborian az valószínűleg azért, az sokkal egyszerűbb és elegánsabb, mint hogyha név szerint említett volna meg a civil nevemen, mert egyrészről azért, mert hát, hogy mondjam, se költő nem vagyok, se irodalmár, tehát abból a körből abszolút kívül rekedtem, és nem hiszem, hogy valaha olyan szempontból valaki ránéz a dolgaimra, de nem is kell, mert hiszen én dalszövegeket írtam elsősorban.
Azért ránéztem.
Jó, hát volt, mit tudom, két olyan kötet, amiben elsősorban gyerekeknek írtam, de hát ezt ne tekintsük alapnak. Viszont azt hiszem, ez a boboriánság, ez összefoglalja mindazt, amit én abban a műfajban csináltam, meg abban benne vagyok én is. Tehát ez valahogy sokkal jobban ízlik és kapcsolódik ehhez az egész dologhoz, hogy nekem valamit ajánl. Mi rengeteget beszélgettünk, nagyon sok olyan emberi dologról, ami vagy bántott engem, mert elsősorban én mondtam neki, hogy milyen aktuális dolgok piszkálták fel az agyamat, és művészi kérdésekről, írásról, zenéről, hiszen ő zenei szempontból is érdekelt volt. Úgyhogy annyi mindent átbeszéltünk hosszú éjszakákon át, hogy ő pontosan érezte, tudta, hogy engem ez a gondolat folyamatosan foglalkoztat, például, hogy egy ember elindul gyerekként a nagyvilágba, és úgymond szocializálódik, vagyis egy társadalmi rendbe betuszkolják, beilleszkedik, aminek rengeteg haszna is van, hiszen kénytelenek vagyunk egymáshoz alkalmazkodni, tehát megoldhatatlan az együttélés a szocializáció nélkül, de rengeteg minden elvész közben.
A kényszerpályának köszönhetően?
Hát az, hogy az a fajta természetességünk, ami egy gyereket jellemzi, az a fajta őszinteségünk, az a fajta szókimondásunk, az a fajta igazságérzetünk, az a fajta hajlíthatatlanságunk, az a fajta kitartásunk, ami egy gyerekre általában jellemző, az nagyon nagy csorbát, hogy mondjam,
szenved,
köszönöm a kifejezést. Tehát, hogy nem nagyon lehet ezt úgy megcsinálni, hogy ezek a sérülések ne érjenek bennünket, és nyilvánvaló, hogy a szocializációt, mint olyat nem tekinthetjük egy káros tevékenységnek, vagy történésnek, de azt erre ez a gondolat felhívja a figyelmet, hogy rengeteg sebet ejt ez az emberi jellemen. És minden bizonnyal ez volt az ő, közlendője, amikor engem megszólított ennek a gondolatnak a megírása közben. És ez jól esett, mert mi tényleg rengeteget beszélgettünk emberi dolgokról, hogy juthattunk ide, hogy mi történhetett velünk, és általában többes szám első személyben zajlott ez a beszélgetés. Nem úgy, ő soha nem úgy beszélt, hogy én megmondom, hogy ti vagy te milyen vagy. Hihetetlen erős jellem és ízlésű ember volt, hanem úgy beszélt, hogy mi emberek.
Igen, azt mondják róla, hogy nagyon-nagyon tapintatos volt, soha senkit nem akart megsérteni, megbántani. Olyannyira, hogy ez is Hedvigtől csak kimásoltam, mert meg akartam kérdezni, hogy ez tényleg ennyire jellemző volt rá, mert azt mondtam az utolsó napjaiban is, hogy végtere is attól, hogy az ember haldoklik, még nem muszáj tunyulnia, ha áld magára, mert hogy mindenképp el akarta magát látni még az utolsó napokban is, hogy nehogy kiszolgáltasson másokat.
Őrület volt az a szituáció, tehát arról természetesen nem szívesen beszélnék, és nem is tenném meg, de amit tudok, az, hogy az utolsó pillanatig olyan hihetetlenül empatikus volt, és a környezetére is a lehető legkevesebb terhet hagyta rá. Szóval tényleg egy olyan valaki volt, aki igaz, hogy megközelíthetetlen volt életében, nagyon sokan nehezen vagy alig tudták megközelíteni.
Igen, kerülte a reflektorfényt.
Igen, nagyon. Tehát mindig azt mondta, hogy ő azért nem jár könyvbemutatókra, az ő könyvbemutatóira, mert nem szeretnek a mű és a közönség közé állni. Mit keres ő ott? Nem az ő érdeme, úgymond.
Igen, de igen, emlékszem, hogy mondja, hogy ez olyan, mintha a Shakespeare előadás szünetében a Hamlet lemegy vicceket mesélni a közönségnek.
Igen.
Csodálatos kép.
Tényleg elképesztő, és amikor már ugye belelendültünk, és egy-két éve már folyt ez a barátság, akkor én többször előfordult, hogy egy papírral és egy tollal ültem le vele beszélgetni, és írtam egy-egy mondatot, amiket mondott, mert szóval a prózája is úgymond elképesztően erős volt, és ezeken én gondolkodtam hetekig, amiket...
Tehát sok inspirációt kaptál tőle.
Hihetetlen.
Általában nagyon mívesen tudott káromkodni. Erről nyilván kevés feljegyzés marad, de akkor...
Előfordul, de érdekes, hogy a mi barátságunk másod. Tehát volt pár olyan barátja, akikkel teljesen más stílusban beszélt, sőt, ezt el is mesélte nekem, hogy volt olyan barátja, akivel olyan nagyon vagányul kommunikáltak. Közöttünk volt egy, és most elsősorban az én irányomból tekintsük ezt, egy hihetetlen nagy tisztelet irányába. Egyébként nem többel, mint 10 évvel volt idősebb nálam, de én ezt valahogy olyan 50-nek, 100-nak éreztem, mert ő az egész életét azzal töltötte, hogy folyamatosan rágta a gondolatait, folyamatosan jelenségeket jelenített meg szavakkal. És mondtam is neki, hogy az emlékszem, hogy mivel kezdtem oda, vissza fogok térni, csak mondtam neki, hogy azért imádom az ő költészetét, és egyáltalán azt, amit csinál, mert nekem mindig nagyon fontos volt, én azért szerettem a tudományokat is. Mert szeretem, ha egy jelenségről, egy történésről, akár legyen ez társadalmi, vagy egy kémiai történés, mindig a legfontosabb azt a szűrletet kiemelni az egészből, azt a gondolati lényeget, ami az ok is lehet akár, vagy pedig valami nagyon-nagyon fontos jellemzőjét meg kell ragadni. És ő ebben volt fantasztikus, hogy olyan ügyesen, olyan pontosan fogalmazta meg azokat a jelenségeket, amiket ő aztán művészi formába öntött, hogy tényleg aki elolvasta, szóval az ő vers elemzése, illetve az ő verseinek az olvasása nem úgy zajlott, hogy az ember olvasta, igen, megállt, olvasta a verset, igen, megállt, nem. Elolvasott egy pár sort, vagy ebben az esetben egy sort, majd utána azt az időt végig gondolkodta, amit versolvasással töltött volna el. Szóval elképesztő, hogy azt az időt azért nem spórolta meg az emberen, aki fel akarta fogni, hogy mit mondott, mert hiszen nagyon furmányosak voltak. Visszatérve oda, amit kezdtem mondani, szóval volt olyan barátja, akivel teljesen más stílusban kommunikált, az én irányomból nagyon nagy tiszteletet tapasztalt, és ami hát a legfinomabb az egészben, hogy ő viszont ugyanakkora tisztelettel volt irányomban. Tehát egy nagyon-nagyon kedves, olyan értelme nem finomkodó beszélgetések voltak, hogyha megvolt a megfelelő indítatásunk, hogy valamit néven nevezünk, azért nem halasztottuk el. Tehát azért ő is, és én is megmondtam azt a megfelelő kifejezést, de alapvetően egy ilyen nagyon-nagyon kultúrált formája volt a mi kommunikációnknak.
Jól gyanítom, hogy gondolom, hogy szerénységből nem említed, de én nekem az jön le a szavaidból, hogy ő is rajongója volt a te munkásságodnak, hiszen amikor azt mondja, hogy hoztam neked egy levelet, vagy stb., ez már egy kicsit azért az a fajta humor, amit te is előszeretettel használsz.
Igen, most tehát, hogy most én ezt illik.
Ne szerénykedjünk.
Jó, hát szóval az a helyzet, hogy nem egyszer elmondta, hanem sokszor, és amikor felmentem hozzá, akkor mutatta, hogy nézd meg, az az én aktuális kis könyvszekrényem, itt van még pár, de ez az, ahova az örökzöldeket és a legfontosabbakat teszem. És rámutatott a madáretetőre, illetve az agyatlantisztra, aminek egyébként ő is része volt olyan értelemben, hogy ő végigolvasott ott rengeteg ilyen kis írást, és hát fantasztikus segítő, hogy mondjam, ambícióval tette a kérésemnek megfelelően azt a szívességet, hogy elmondja, hogy mit gondol erről, és néhol bele is javított. Úgyhogy igen, tehát volt, ja is hát a színpadi dolgaimat nagyon szerette, úgyhogy ez hihetetlen, tehát én ezt a szót nagyon nem szerettem, hogy büszke, mert ez a szó, szóval egy ember maximum alázatosan örülhet annak, hogyha a sors fölkínál valamit, de ez már határa annak, hogy azt mondjam, hogy erre büszke lehetek, mert tényleg egy fantasztikus, nagyon nagy emberről beszélünk, úgyhogy ilyen értelemben.
Igen. Annak ellenére, hogy nem kapott egy állami elismerést sem. Hogy szerintem ezt beszélgessük át akár most is, meg a versre is még vissza akarok térni, mert érdekel ez a szocializáció, hogy ez miért volt köztetek ennyire napirenden, nem is tudom, hogy akkor melyikkel kezdjük, talán az utóbbival, hogy ne nyissunk most feltétlenül új topikot. Szóval azt mondod, hogy rengeteg sok sérülést kell elszenvednie szerencsétlen szocializáció alatt álló egyednek ahhoz, hogy végül megfelelően tisztességes adófizető állampolgár váljék belőle. De hogy ezek a sérülések, sebek, ezek nem azok, amik segítenek később. Mire jutottatok ti ebben? Hogy lett ebből az általatok éjszakákon át történő beszélgetésből egy álszenti avatás?
Hát sokszor beszélgettünk arról, hogy a művészek legnagyobb része frusztrált, és hogy milyen dolgokkal helyettesítik a visszajelzések hiányát. Még akkor is, hogyha legfelül van, a legnagyobb Stingektől kezdve a legnagyobb, nem tudom kikig bezárólag, ott is államos, bocsánat, hogy őt mondtam, éppen imádom egyébként, csak érdekes megnézni, hogy a legnagyobb művészeket is, ahol egy-egy interjúban azért csak elhangzik egy-egy mondat, ahol látszik, hogy abszolút elégedetlen, abszolút, tehát már fönn van a mindennek a tetején. Tehát ez egy alapvető emberi tulajdonság, és akkor, hogy mikbe menekül az ember, milyen szenvedélyekbe, milyen őrületekbe menekül ahhoz, hogy valahogy ezeket össze tompítsa ezeket a sérüléseket, ezeknek a sebeknek a fájdalmait, és ennek kapcsán mondta, hogy figyelj, hogyha kavics van a cipődben, nem feltétlenül kell azt kiszórni. Jó az ott. Erre ez a válaszom. tehát ez a fajta nyomás, ez a fajta presszió, ami bennünket ér, hétköznapi sérülések, sérelmek, ezek vagy arra jók, hogy ideig, óráig az embert lenyomják, és valamibe belemeneküljön egy ideig, de ha ereje van, akkor újra felálljon és folytassa, vagy benne ragad ebben, vagy pedig belehal. Tehát ilyet is lehet csinálni, mert hiszen ugyan ezek a sérülések, amikor összeadódnak, és tényleg nagyon komolyak, akkor viszont hát így biológiai szempontból ugye az embernek az immunrendszerét teljesen tropára teszik, és akkor jönnek a betegségek. Úgyhogy ez egy érdekes hintajáték, és hát amennyire tudunk, vagy amennyire képesek vagyunk ezt szabályozni és ésszel irányítani, azt meg kell próbálni. Tehát oda jutottunk valóban, hogy ennek a dolognak, amit csinálunk, tehát az, hogy művészi alkotásokat mutatunk be, és emberek elé visszük, ennek annyira szenvedélyesnek kell lenni, annyira nagy erőt kell képviselni, belső elhivatottságot, hogy egyéb szenvedélyeket lenyomjon. Tehát akkor tudnak ezek igazából erőteljesek lenni, ezek az alkotások, akkor tudunk igazán fönnmaradni a vízen, hogyha ez a vágy bennünk, hogy embereknek ajándékokat osszunk, hogy odaadjuk nekik ezt a verset, ezt a zenét, azt a jelenetet, stb. Ez bennünk olyan erős szenvedély, ami lenyomja azt, hogy most akkor mit tudom én például elkezdek inni, vagy valami, szerencsére nem nagyon szoktam, úgyhogy ilyen szempontból nincs gond, de hát mindenki azért valami fajta munkamániába, vagy valami belesüpped. Úgyhogy ő azt mondta, hogy nem feltétlenül baj az, hogyha az embernek vannak folyamatos problémái, mert annak az inspiráció részét kell használni ilyen értelemben.
És maga a törzs szöveg, az álszenti avatás, ez neked mit mond?
Hát azt, hogy a legfontosabb része, hogy azt a fajta őszinteségünket veszítjük el, és piedesztára emeljük azokat az értéknek mondott nem létező dolgokat, amelyek abszolút nem méltóak arra, hogy felemelkedjenek, azokat legyenek azok alkotások, emberek, tevékenységek. Szóval, hogy ez az, ami ami a legnagyobb kárt okozza az emberi társadalmakban, hogy akár politikai, akár kapcsolatrendszeri, akár bármilyen dolognak alávetve, vagy mit tudom én, XY tartozik a másiknak valamilyen szívességgel, és millió egyéb dolog, vagy pedig bosszúból kiemelek valaki mást azért, hogy hát hányszor előfordult ez, hogy a harmadik embernek kárt okozzak. Tehát ezek a fajta emberi játékok. Ezt nem fogom tudni pontosan idézni, pedig egy csodálatos gondolat, és otthon meg kellett volna néznem, ez is valahol szerepel, de megpróbálom legalább az értelmét elmondani, hogy Ákos nagyon gyakran használta azt a gondolatot, nem mondatot mondom, mert nem tudom idézni pontosan, hogy ő játszani szeret, de játszmát játszani nem. Tehát játszmázni nem. Tehát nem szereti azt, amikor sakkozunk egymás idegeivel, lelkével, egymás méltóságával. Ő azt szereti, hogyha játszunk, hagyjuk egymást játszani, és ameddig lehet végigjátszok ezt az egészet a szónak a legkomolyabb felelősségével, tehát gondolok itt akármilyen alkotásra, hiszen az is játék, addig jó, amíg játék. És azzal a felelősséggel, hogy azt minőségien tegyük, ha lehet, ha egy mód van rá.
Verset írni az egyik legjobb játék a világon.
Tessék.
Ez egy idézet volt. Tőled?
Igen? Igen? Tényleg?
Tényleg.
Én azt hittem, hogy őt idézted. Bocsánatot kérek, szégyellem magam.
Gondoltam, hogy ezzel megleplek.
Bocsánat.
És még ide keverném egy pillanati Kosztolányit, aki, hát hogy nem, a Lárpur Lár művészeti ágnak az egyik hazai képviselője. Milyen kicsi a világ. Aki egyébként hasonlatos ezekhez a gondolatokhoz, vagy maga az irányzat is, hogy nem teheted magad szolgává azáltal, hogy játszmákba mész, vagy valamilyen érdekeket szolgálsz a művészeteddel, és egyébként te is ilyen vagy. Tehát ha mondjuk a bármelyik munkásságot bármelyik pillantába beletekintenék, akkor valahol ezt látnám. De cáfolj meg,
hát
ha nem így van.
Képzel, most mondanám, nem, mert én ezt és ezt az érdeket képviselem, és sok pénzt kapok onnan. Képzel, de akkor mit csinál? Milyen? Onnantól hogy folytatnánk a beszélgetést?
Onnantól azt kezdene érdekelni, hogy...
Hogy hogyan lehet, igen, hogyan tudnál te is...
Ez?
Vagy hogy legyünk barátok.
Léci, van még ott?
Igen. Nem, szóval igen. Tehát ez egy izgalmas kérdés. Nem tudom, Show mondta azt, hogy díjakat hát el kell fogadni, de lehetőleg úgy éljünk, hogy ne kapjuk meg. Uh-huh. Valami ilyesmit mondott. Uh-huh. És én elég ügyes voltam. Sőt, volt egy díj, amit most visszautasítottam, ezt most lenyilatkoztam, de másodszor már nem szeretném. Úgyhogy...
Nem olvastam, úgyhogy még rá sem tudok fizetni.
De semmi gond. Szóval a következő van, tehát az a helyzet, hogy valóban így van, tehát én amennyire lehetett függetlenítettem magam, és amikor megkerestek engem különböző helyekről, hogy menjek el bizonyos helyekre, akkor én azt mondtam, hogy én évszázadokon keresztül nem politizáltam például, nem most fogom elkezdeni.
Uh-huh. Már nem állna jól?
Hát nem, hogy nem állna jól. Először is a következő, mondjuk ki bátran, két nagyon fontos ide vonatkozó dolog van. Az egyik az, hogy én hülye vagyok hozzá, de nem vagyok hülyébb, mint sokan.
Pont ezt akartam mondani. Nem,
nem vagyok hülyébb, mint sokan, de én azt kevésnek tartom. Uh-huh. Tehát én nem tartom magam elég cizelláltnak ebben a témában, hogy így jártassam a számat. Ez az egyik. A másik, ami nagyon-nagyon fontos, hogy hála Istennek nagyon korán rájöttem, tényleg, tehát 20 éves koromban rájöttem, pedig akkor még egy másik rendszer volt itt, hogy különböző nézetek az embereket úgy kerítik hatalmukba, mint bármilyen hit, vallás, vagy szektának, vagy nem tudom minek a tagját, a saját hite. Tehát én egy racionális pali vagyok, de ez nem azt jelenti, hogy nincs lelkem és szívem, hanem azt jelenti, hogy ha te azt mondod nekem, hogy én azért ne igyam ezt, mert te tudod, hogy ebben mit tudom én milyen anyagok vannak, és jobbat teszek az egészségem, és ha te meggyőzöl, akkor nem fogok inni onnantól ilyet. De hogyha te azt mondod, hogy ebben tényleg nagyon komoly méreg van, és azt mondom, én nem baj, és iszom tovább. Ez nem én vagyok. Tehát amikor én kimegyek oda az utcára, és megpróbálok valakit meggyőzni, hogy utálja az anyját, nem fogja utálni az anyját teljes joggal. Ezek emocionális dolgok. Nincs helye a tárgyaló asztalnál emocionális emberek beszélgetésének. Te hallottál egyetlen egy olyan esetet, hogy két embert egymás mellé szembe ütettek,
az egyik.
Meggyőzte, hallottál? Nem. Én még soha életemben. Hát erre nekem nincs időm. És én ezt 20-néhány éves koromban rájöttem, pedig akkor még nem is volt ilyen éles a helyzet. Hát ez időfecsérlés. Teljesen hülyeség. Semmi értelme nincsen. És az, hogy jól megmondtam, mit? Tedd a dolgod, nekem az a dolgom, amit csinálok, és az a helyzet, hogy én elmondhatom, hogy tényleg nagyon-nagyon sok embernek okoztam, hála Istennek, és szerintem nem túlzok, jó pillanatokat, örültek, nevettek, kész, én erre voltam képes ebben az életben. Akinek más a dolga, az csinálja azt, én ezt csinálom. Ilyen értelemben rám lehet számítani.
És vissza az elismerésekre, mert ugye ezt pendítettem meg, ezt a húrt, hogy mi legitimalizál egy előadót, vagy egy művészt, hogy Fodor Ákos esetében nem voltak állami elismerések, és helyette
igen.
Viszont...
Igen. Hát én azt gondolom, hogy azért mind a kettő jó, hogyha az ember birtokában van, tehát hogyha elismernek valamit, és közben úgy van odaadva a közönségnek, hogy tudjon róla, és hozzá tudjon férni. Ez a kettő együtt lenne a jó. Én azt gondolom, hogy Ákos esetében sokkal nagyobb érték az, hogy az embereknek fontos, mint hogy nem tudom milyen díjak, koszorúzzák az ő művészetét. Meggyőződésem, hogy ennek jobban örült ő annak idején is. Ő a díjakat nem sokra tartotta önmagában.
Gondolod, hogy nem zavarta soha? Mert én azt gondolom, hogy attól még, hogy valamit, vagy valakit sokan rajonganak, vagy sokan szeretnek, az nem biztos attól még, hogy jó. És általában talán a szakmai elismeréseket azért szokták szeretni, mert azok...
Közönségformáló erő, ízlésformáló erő, elhiszik az emberek. Ja, hogy ez jó, hát akkor jó. Így működik.
Lehet, hogy ez is benne van.
Igen.
Lehet, hogy ez is benne
van. Mindenképpen benne van.
És ez baj?
Olyan tekintetben, olyan szempontból baj, hogy semmi nem baj egyébként, úgy van, ahogy van. Csak olyan szempontból baj, hogy ilyen alapon nagyon sok mindent meg lehet etetni az emberekkel. De ilyen szempontból baj csak. De hogyha valami jó, és azt elismerik, az a mindennek a teteje.
Ja, most például Coelho jut eszembe, akivel tök jó így ilyenkor példálozni, hogy tényleg tömegek fogyasztják, miközben rettentő közhelyes például, hogy mikor. Tehát, hogy például Fodor Ákos miért nem közhelyes?
Hát igen. Na, miért nem? Szerinted miért nem? De tudott erre a választ?
Hát én valószínűleg tudom. Egyébként nem biztos, hogy az olvasóinak a nagy része tudja. Lehet, csak érzik. Az, amit te mondasz, hogy ugyanannyi időt kell fordítani az ő verseire is, mint egy hosszabb költeményre. Egyébként magának a haikunak a mestere, vagy a megalkotója is azt mondja, most nem fog eszembe jutni Bosuo, vagy nem, most nem jut eszembe a neve, de hogy ő is azt mondta, hogy kétszer kell elolvasni a másodiknál, érted meg?
Igen, igen, igen.
Hogy ez valóban így van, de hogy... hogy az, hogy egy szóban ki lehet fejezni egy érzést, egy gondolatot, az sokszor az erejét meg tudja növelni.
Hát igen, meg egy másik szó viszonylatában, mert szedjük szét. Ha azt mondod, hogy szocializáció, igen, és ha azt mondod, hogy álszenté avatás, abban van valami már önmagában, ugye, mert a szenté avatás a szó, amiből ezt a kis izgalmas plusz szót hozzáragasztva rögtön lett egy másfajta értelmezés, és a két szó, a szocializáció, illetve az álszentélyavatás rögtön egy olyan viszonyt teremt, egy olyan feszültséget, amely beindítja az agyat, és azon gondolkodik, hogy hú, hát akkor tulajdonképpen itt miről van szó, mire gondolt a költő, és mit akar velünk megértetni, mi az, ami őt beindította, miért tartotta érdemesnek ezt a gondolatot elénk rakni. Hát rengeteg olyan szójátéka van, és rövid szófacsarmánya, ha szabad ezt a nem ide illő és nem méltó kifejezést használni, ami rögtön összekuszálja az agyunkat, bocsánat, 8. Tehát rögtön az ember ott találja magát egy olyan ellentmondásoknak a halmazának a tetején, hogy alig tudja kibogozni, hogy mi is volt az eredeti kifejezés, igen, és ahhoz képest, oppá, ez egy teljesen antagonisztikus jelentést jelent most ebben a pillanatban. Hogy is van ez? És akkor van, amikor tényleg arról van szó, hogy egy tündéri szójátékkal csupán megmozgatja a fantáziánkat, és ránk bízza. Hát van az a verse, amit most nem fogok idézni, de ami arról szól, hogy minden költemény tulajdonképpen a te lelkeden átmosva kapja meg a tisztaságát, és rád van bízva, hogy azt hogy értelmezed. Itt abszolút nem úgy van, hogy az ő megmondja, hogy mit gondol.
Számomra egyik nagyon, nagyon szimpatikus, mert én szeretek lényegre törő lenni, nem csak az írásban, de ugye az életben is. Tehát, hogyha valamit el lehet mondani egy mondatban, akkor én nagyon nehezen viselem el, amikor valaki ömleng, és sok verset képtelen vagyok végigolvasni, mert azt érzem, hogy öncélúan fecsegő, szépelgő és modoros, és ehhez képest, ha valamit tényleg egy szóval el lehet mondani,
vagy egy verszakkal, vagy bármennyivel, igen. Ami... Igen, ő egyszer említette, hogy az egy négyzetcentiméterre eső mondani valóra érdemes odafigyelni.
Igen.
Valahogy így fejezte ki magát.
Magam is észrevettem már sokszor, hogy tudtam, hogy miről akarok írni, és hát ez lehet, hogy egyébként a kommunikációs szakember, vagy a PR-os mondatja velem, hogy ott általában úgy épülnek fel a kommunikáció, hogy egy mondatban mondd el először, mit akarsz, utána a leadbe mondjuk két mondatban, vagy három, igen. Vagy kicsit kifejtve, és aztán a cikkben meg bőségesen ki lehet fejteni, de általában az a jó, hogyha már rögtön az elején tudja, és versnélásnál is gondolom, hogy ez működik. Bennem leírom azt a két sort, amit le akarok mondani, és akkor jövök rá, hogy ezt nem kell tovább írni.
Persze. Van, amikor annyi bőven untig
elég. Mert van, amikor annyi
így
elég.
Van. Így van.
Jó. Elkezdtem beleolvasni a te költői munkásságodba is, meg találkoztam is vele, csak nyilván amikor jössz, akkor így fókuszáltabban. Most nem tudom, hogy akarunk erről beszélgetni, csak az egy utolsó kérdésem egyébként, hogy nagyon gyakran jön tőled elő az univerzumból jövő képi világ. A nap, a csillagok, az ég, és ezek a motívumok. Ezt te észrevetted?
Hát nem véletlen, mert ahogy említettem, én nagyon szeretem a tudományokat. Hát ez elég hülyeség, ez mint hogy szeretek enni, szóval. Tehát ennél hogy egyszerűbben és közhelyesebben nem is lehet erről beszélni, de azért ma sajnos ennek jelentése van. Egy olyan világban, ahol például az ezotéria az gyakorlatilag ugyanazokon a polcokon van, mint a tudományos könyvek egy könyvesboltban. Úgyhogy nem is mondtam akkora marhaságot, amekkorára gondoltam rögtön utána. Szóval én nagyon-nagyon szeretem a kozmológiával foglalkozó könyveket, a csillagászatot, sőt, olyan fizikai, atomfizikai jellegű dolgokat is elolvastam, amiről fogalmam nem volt, és nem értettem, hogy miről szólnak, de bíztam benne, hogy azért legalább két lap múlva lesz egy olyan mondat, ami
megértek.
Volt olyan könyv, még régen, mert ma már hihetetlen szájbarágosak ezek, és tündériek, tehát ma már azért odafigyelnek arra, hogy egy picit jobban közelítsenek a mi agymenéseinkhez.
Hát Stephen Hawking is írt ilyen könyveket, az csodálatos.
Persze, persze, imádom mai napig is. Hát nekem a legrégebbi ilyen fantasztikus lény a Carl Sagan, aki gyakorlatilag a Kozmosz című sorozatot tárta elénk ilyen filmes tudományos sorozatban. Na és az a lényeg a dolognak, hogy én nagyon sok ilyet olvastam, és nagyon fontosnak tartom azt, és ha tudományról így általánosságban beszéltem, akkor hadd említsem meg, hogy szerintem akármennyire is erőlködünk, de a tudománynak azt a fajta tulajdonságát, amit önjavító magatartásnak nevezünk, vagy történésnek, vagy nem tudom, tulajdonságnak, azt nem íberelte még semmi. Tehát magyarul a tudomány volt képes arra, annak ellenére tudományba is beszűrődött az a rettenet, hogy minél gyorsabban eredményt érjünk el, és mindegy, hogy nem teljesen tudományos a dolog, de már mi közöltük először, tehát ez az ádász harc megy a tudósok között, de ettől függetlenül nem sokáig tudja, vagy legalábbis nem végtelenségig tudja tartani magát egy tézis, hogyha bizonyítékokkal az le van nyomva. Tehát ezt a tulajdonságot semmilyen emberi gondolkodási rendszer nem tudta felül bírálni. Én ezért tartom leghitelesebbnek azt, hogy a tudomány nyelvén beszéljünk, dolgokról, bármiről legyen szó. És hát ezt hozzáteszem, hogy annál ezoterikusabb és izgalmasabb és félelmetesebb és hátborzongatóbb nincsen, mint hogyha fölnézünk és elkezdünk ezen gondolkodni, és el is olvassuk a hozzávaló dolgokat. És még annyit engedj meg, hogy nemrég szólt be a lányom, aki olyan 16. évében van, volt nemrég egy olyan, hogy mit tudom én, egy olyan jelenség, egy olyan csillagászati jelenség, amire ő fölhívta. Hát volt most nem akartam belemenni, volt egy üstökös, nem tudom, hogy emlékszel rá, nem régen, egy pár hete. És akkor mondta a lányom, hogy na, jössz ki üstökös nézni, és akkor úgy elfogott a büszkeség, hogy hát igen, tehát magyarul erről van szó. Én ezt szerettem volna, hogy ki tudott szállni a kütyűjéből, a telefonjából, és mit tudom én, 11:30 éjjel bekopogott, hogy nincs kedvem kijönni, és ott hagyta a meleg ágyat, és kiment keresni. És akkor mentem ki, és tudálékos apa arccal mondtam neki, de kislányom, hát egyrészt felhők vannak, nem biztos, hogy látjuk, másrészt meg mit tudom én, azt mondja, apa, itt van nálam az az alkalmazás, amivel megmondom pontosan, hogy hoppá! Tehát hirtelen a tanárbácsiból tanított lett, tanuló lett, mentem kivel, és mondom, mutasd, és aztán látod, ott van, na, ott nem látszik, viszont ott kilóg a nem tudom a milyen csóvája. Csillaképnek a farkincája, oké, de arra lehet az üstökös, és hát szóval ez egy fantasztikus dolog, hogy a lányomat sikerült így efelé fordítani, mert ebben soha nem fog csalatkozni. Tehát ha ezt a világot az alatt, a rövid kis idő alatt valamilyen módon meg akarjuk ragadni, vagy meg akarjuk simogatni az alját, a talpát, hogy bármit megértsünk belőle, az meggyőződésem szerint csak a tudományon keresztül történhet meg. Jó, hát van a művészet is, de ez egy más tészta.
Annyira hasonlóan gondolkodunk egyébként, csak most eszembe jutott, hogy érdekes éveitek lehetett korábban a társulatban, de ezt a kanyart most nem futnám le. Ennél
tudom, hogy mire gondolsz.
Elegánsabbak vagy.
Azt gondolom, hogy mindenki tegye, amit akar. Tehát én azt gondolom, hogy a lehető legjobb, hogyha pláne amikor van egy olyan művészi társaság, akik együtt dolgoznak, akkor az a munkahely. És nekem nincs beleszólása, és másnak sincs beleszólása abba, hogy ki milyen módon kapaszkodik meg a világ dolgaival.
Ki hogyan néz föl az égre.
Igen, és ki milyen módon tudja elérni azt az állapotot, hogy egy picit nagyobb biztonságban legyen. Ez, ha nem árt senkinek, akkor ez a saját dolga, úgyhogy.
Ha már a társulat szóba került, akkor a végén szeretném, hogyha futnánk egy rövid kanyart ezzel kapcsolatban, mert hogy megújult a társaság, és Stefanovics Angéla érkezett meg a légitársaságba most már, akiért oda vagyok, tehát párommal nagyon előszeretettel néztük az Angelika Habpatronos sorozatát is, de egyébként korábban is filmekben, színházban, stb. Ő egy igazi jelenség, és szerintem egy hihetetlen nagy találat. Hogy érzitek most magatokat, most megy a turnétok, ha jól sejtem.
Igen, igen, igen.
Hogy működik a légitársaság?
Szóval az a helyzet, hogy ha a Lárpullár légitársaságról beszélek, akkor meg kell említenem a neveket. Van ugye a Szászi Móni, akinek majd egyszer hosszan valahol elmondom, hogy köszönheti a Lárpullár társulat, hogy a 36 vagy 37. évünkből az utóbbi, nem tudom, 20 évet még életben maradtunk. Ez szerintem a Móninak köszönhető, uh-huh. az ő alkotói fantáziájának.
Már az átalakulások meg a nehézségek ellenére.
Ellenére, mert ő nem csak, hogy ő találta ki, hogy legyen Besenyő család, hanem ő írta meg az Aha. összeset. Tehát amíg a 100-ból az első 6-ot nem ő írta, akkor mondhatom, hogy az összeset.
Igen, ugye? Igen, igen, igen.
Tehát egy fantasztikus tehetségű valaki. Úgyhogy ő a Szászi Móni egy fantasztikusan okos, értelmes és jó ízlésű
szintén
kolléga
zenész.
A Zsolti, a Pető Zsolt, akivel, hát szóval aranyat fogtunk, vagy ilyen kifejezés nincs, de én most bevezetem.
Aranyhalat.
Aranyhalat fogtunk, mert hihetetlen érzékkel szúrja ki, hogy azt nem kéne, azt ne mondjad meg, azt ne csináld meg, minden. Ja, hát meg rengeteg ötlete és jelenetek, dalok vannak most például a Mónival írták meg a mostani estünknek a finálé dalát, fantasztikusan jó. És akkor ebbe a környezetbe érkezett meg Stefanovics Angéla, aki, hát nem tudom most, mint vajba a kenyér, vagy kenyérbe a vaj, vagy nem tudom, tehát egyszerűen elképesztő mázli, és itt viszont hadd említsem meg a feleségemet, aki fölküldte nekem a linket, hogy nézd meg ezt a csajt, ki ez, mondom, jó, majd megnézem. És akkor megkérdezte 3 óra, hogy megnéztem, mondom, ki ez, mondom, nézd csak meg, Angelika Habpatron, azt hallotta lentről, hogy ordítva röhögök, sikítva röhögök, ki ez, hát ez zseni, ez hihetetlen, ugyanaz a világ, ugyanaz az ízlésvilág. Ő volt az, én is ismertem korábbról, de ez ledöntött, és a másik pedig, hogy képzeld el, hogy én szeretek Lárpullár próbákra járni, szeretek Lárpullár estekre járni, szeretem, hogy ott ülnek hátul az autóba, és ruhákat nézegetnek a Móniban, a telefonon, tündéri társaság, és azt gondolom, hogy a Lárpullár légitársaságról ömlik le az a fajta jó együttműködés és jó hangulat, ami emberileg is most jellemző ránk, úgyhogy maradjon így, ha lehet.
Igen, igen. Én nagyon kíváncsian várom, hogy megnézhessem az új formációt, szerintem mindegyiket láttam. Én vagyok az a lakótelepi srác, aki még a 80-as években a Monty Python repülő cirkuszán nevelkedett. Ugye nagyon későn este adták a tévében, igen. Galla Miklós előszobában ment, és tudom, emlékszem, hogy annyira visítva röhögtem, de némán, mert már a szüleim aludtak. Tudom, amikor tényleg legurultam a szó szerint a nevetést, már nem tudom, a hülyegyárások minisztériumán, vagy még a mai napig emlékszem, és aztán jön a medve, és aztán jött ugye ez a vonulat, és szerintem Angéla találat most.
És olyan szimbiózisban dolgozunk rögtön az elejétől, mert először én az önálló estembe hívtam meg, és akkor mondtam a többieknek, hogy mit szólnátok hozzá, mondták, hogy jöjjön azonnal. Az Angie, ahogy én hívom, ő nem nagyon akart elhívni, meggondoltátok tényleg, mondom, gyere azonnal, és hát... ahogy az előbb beszéltük, aranyhalat fogtunk.
Igen, igen, igen. Már van 2 aranyhalatok.
Igen, igen.
Halastunk.
A harmadik a Zsolti, mert őt is én könyörögtem be a társulatban.
De ő rámondtad az előbb, hogy aranyhal.
Igen?
Igen, akkor azért mondom, hogy halastó.
Jó, akkor a Móni is. Na, mindenki.
Na, jó van. Lárpullár halastó.
Igen.
Köszönöm szépen, tök jó verset hoztál, nagyon-nagyon megtisztelve érzem magam, hogy most beszéltél így először erről az életednek egy fontos szeletéről, ami a Fodor Ákos, és egy kicsit róla is tudtunk beszélgetni, meg akkor a végén egy kicsit a munkádról is.
Köszönöm.
Remélem,
szépen.
Hogy jól érezted magad itt.
Igen, és örülök, hogy egy olyan lehetőség nyílt, hogy erről a mélyen titkolt lelki fiókomról beszélhettem, ki is nyithattam, úgyhogy köszi, hogy ezt így alakítottad.
Én köszönöm. További szép napot kívánok mindenkinek, köszönöm, hogy velünk voltatok, ez a Hozz egy verset Rimportré magazin volt. Ne felejtsétek el, minden péntek este 9 és 10 között vágott verzióban a Rádiókafén, és 10-től pedig már elérhető a YouTube-on és a Spotify-on vágatlanul, Költő Mata néven találjátok ezeket a csatornákat. Mindenkinek további szép napot, sziasztok!